Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Észak-Macedóniába, ellátogatunk Albániába, és egy picit olyan területeket is megpróbálok önöknek bemutatni, amelyek nem feltétlenül annyira felkapottak a magyar turisták körében, bár Albánia és Montenegro egy új slágert jelentett tavaly, mert nagyon komolyan nőtt az ide látogató magyar turisták száma. Aztán a 2024-es nyár megint arról szólt, hogy inkább Horvátország, meg egy kicsit Olaszország, Görögország, meg a reneszánszát éli, mert hogy voltak, akik nagyon jól érezték magukat Albániában, mert hogy vadregényes, új, érdekes, megint mások meg panaszkodtak, hogy hát azért a megnövekedett turistaforgalmat még nem tudja olyan gyorsan lekövetni az infrastruktúra fejlesztése. Hát ez is igaz, de az biztos, hogy sokan keresik az új és új lehetőségeket, hogy minél több mindent megismerjenek a világból, bár hozzáteszem, szerintem még a saját környezetünket sem tudjuk megismerni, mert egy ember élet is kevés ahhoz, hogy akár csak a második kerületben minden turisztikai nevezetességet megnézzünk. Észak-Macedónia hivatalos neve Észak-Macedóniai Köztársaság. Ugye itt nincsen tengerpart, és azért érdekes a neve, mert önmagában az, hogy miként hívják, hát már az nagyon komoly vitákat váltott ki, mert hogy eredetileg ez Macedónia volt, és Macedónia néven létezett, ez volt a saját elnevezésük, ön elnevezésük is, és hát a világ egy része így nevezte őket, egy része meg tiltakozott, főleg a görögök, akik akadályozták azt, hogy Macedón Köztársaság néven lényegében éljenek, létezzenek, és ahol lehetett nemzetközi fórumon tiltakoztak, mert hogy egy észak-görögországi tartománynak is, ugye Macedónia, Makedónia helyesebben a neve, ide tartozik Nyugat, Közép-Makedónia, Kelet-Makedónia és Trákia. És azért féltek a görögök, mert attól tartottak, hogy hát, hogyha azt mondjuk, hogy ez Macedónia, akkor előbb-utóbb majd Macedónia igényt fog tartani Görögország északi területeire, mondván, hogy akkor ez lényegében egy önálló ország, és akkor az önálló országban minden macedón vagy makedón területet szedjünk össze, és akkor így esetleg területi követelésekkel élhetnének. Úgyhogy nagyon komoly volt ez a névvita. Minden esetre a NATO csatlakozásukat, meg az EU csatlakozásukat sem támogatták, legalábbis a görögök itt is, ahol lehetett, gondot okoztak a macedónoknak, a macedóniai köztársaságnak helyesebben, mert hát most kik a macedónok, hát erről is majd szó lesz. De sokak szerint érthető volt a görögök félelme, hát nyilván ezt innen nem lehet megítélni. Egy biztos, hogy 2019-ig még az ENSZ-ben is ugye nem Macedónia volt a hivatalos név a görög tiltakozás miatt, hanem Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság. Hát így szerepelt a különböző iratokban. Aztán 2018-ban Görögország és most már Észak-Macedónia, tehát akkor még nem Észak-Macedónia volt, tehát ennek az országnak a vezetése megállapodott arról, hogy rendezik a vitát, és Prespa tó partján aláírtak egy egyezményt, és elnevezték Prespa egyezménynek a tóról, ahol aláírták ezt a papírt. Egyébként a Balkán-félszigeten van a Prespa tó, jó magasan, 853 méter magasan. Görögország, Albánia és most már Észak-Macedónia hármas határán fekszik a Prespa tó. A Prespa tó 259 négyzetkilométeres területéből Észak-Macedóniához tartozik a legtöbb, 176 négyzetkilométer, Albániához 46, Görögországhoz meg 35. De lényegében a Prespa tó az egy hármas határ, és kiváló alkalomnak tűnt ez, hogy egyrészt a Prespatavat is feltegyék a térképre, meg hogy itt írják alá a névváltoztatással kapcsolatos egyezményt. Egyébként a tó egyik szigetén még komoly erőd, meg komoly templom is volt. Régen a tó görög részét a görögök népesítették be, a bolgárok pedig a 9. században a másik területet, tehát már akkor elvált egymástól így a Prespa tónak a vidéke, és aztán amikor a görög polgárháború kitört, akkor komoly népmozgásra került sor, és hosszú ideig itt ez határterület volt, meg nagy népvándorlásoknak a helyszíne, aztán már turisztikai célpont is lett, aztán később nemzeti parkán nyilvánították 2000-ben, és mindhárom ország tiszteli és szereti a Prespa-tavat itt a határ különböző területein. Minden esetre itt írták alá az egyezményt, aminek az eredménye az lett, hogy megszületett Észak-Macedónia, és ezt a nevet vette fel a korábbi Macedónia, vagy Makedónia. Ez megfelelt a görögöknek is, hiszen ez azt jelentette, hogy ha van Észak-Macedónia, akkor van Dél-Macedónia is, és akkor az a három görög tartomány, az pipa rendben, megfelelt a Macedóniának is, mondván, hogy hát Észak-Macedónia rendben végül is ők nem mondták azt, hogy nincsen Görögország északi részén ilyen tartomány, vagy hogy nem élnek ott emberek, és gyakorlatilag ez úgy mindenkinek nagyjából jó volt, bár hozzáteszem, Észak-Macedóniában ezt korán sem volt könnyű keresztül vinni, mert hogy kétharmados többséggel lehetett csak az alkotmányt módosítani, és hát ugye a név az egy alapdolog az alkotmányban. 2019. január 11-én végül elfoglalta a macedón parlament az alkotmánymódosítási javaslatot, de úgy, hogy 81 képviselő szavazott igennel a 120 tagú parlamentből, tehát nem volt olyan egyszerű, és a legnagyobb ellenzéki párt ezt bojkottálta is. Minden esetre 2019. január 25-én aztán a görög parlament is elfogadta a megállapodást, hát ott is azért rezgett a léc, mert 153 képviselő mondta, hogy igen, 146, hogy nem. Minden esetre éppen hogy, de megvolt a megegyezés, és ez a lényeg. Úgyhogy 2019. februárjában be is jelentette a macedón kormány, hogy mostantól Észak-Macedónia. A görögök mondták, hogy ez így rendben van, és hát ez egyezmény ellenzőinek kivételével mindenki más végül is ezt örömmel fogadta, mert egy nehéz vitának lett ezzel vége. Észak-Macedónia Koszovóval, Szerbiával, Bulgáriával, Görögországgal, Albániával határos, és nincsen tengerpartja. Lényegében a Vardar folyó vízgyűjtő területe Észak-Macedónia. 1991. szeptemberében született meg, és hát érdekes az, hogy a Macedónia, hát ilyenkor mindig eszünkbe jut Macedóniáról, meg Makedóniáról Nagy Sándor, meg az, hogy hú, hát milyen komoly hely, hiszen egykor a fél világot uralta, legalábbis az akkor ismert világot, ugye nem csak Európának ezt a részét, meg a mai Görögországot, hanem elmentek egészen Indiáig, hát valamennyien emlékszünk még Nagy Sándor tetteire, meg az apjának a tetteire, hát egy világbirodalomról beszélünk, az ókori Makedóniáról, és hát valóban az itt élők, hát aztán tényleg többet vesztettek, mint mi vagy a szerbek, mert hogy ők aztán a nagyon nagy részét elveszítették az egykori hatalmas birodalmuknak. Hát a tudósok közül jó páran azért árnyaltan látják a képet, bár itt az ország mitológiájában jelen van, hogy Nagy Sándor, meg Makedónia, hogy amikor Makedónia hatalmas volt, akkor Indiáig terjedt ez az óriási birodalom. Hát a tudósok közül sokan úgy látják, hogy a makedón nép kihalt, lényegében Nagy Sándor utódai közül már makedónok nem élnek. Ugye amikor Nagy Sándor meghalt, akkor három részre osztották a vezérei a birodalmat. Az Egyiptom környékén a Ptolemaioszok kapták, ugye ez volt a Ptolemaida birodalom, akkor volt a Szeleukida birodalom, és volt Makedónia, de már nem élnek az egykori makedónok állítólag. Trákok is éltek nagy számban az ókorban, amikor a makedónok, akik ugye lényegében görög törzs volt, északabbra szorítottak, és ez a terület, ami most Észak-Macedónia, ez valóban Nagy Sándor államához tartozott, és az egykori Macedóniának a határ területe volt. A rómaiak aztán meghódították ezt a részt is, mint minden mást, és hát a provincia neve persze Macedónia lett. Ők alapították a mai Szkopjét, a rómaiak. Aztán elnéptelenedett utána a római birodalom bukását követően, és a szlávok északról bejöttek szépen lassan, és elkezdett elszlávosodni a terület. Faluközösségeket hoztak létre, és Bizánc ugyan egy ideig még tudta uralni a területet, de inkább a szláv falvak, szlávnak az önrendelkezési joga érvényesült, mert Bizáncnak se volt már olyan erős a hatalma, mint amilyen szervezet volt egykor az igazi római birodalom. Hát azért mondom, hogy igazi, mert a római birodalom, mi úgy tanuljuk, hogy a nyugat-római birodalom bukásával vége az ókornak, és akkor itt vége volt a dolognak. Hát igazából a bizánci birodalmat azt mi hívjuk bizáncinak így utólag egy műszóként, mert római birodalomnak hívták, aztán később a német-római császárság élt tovább a római birodalom, és ezt hívták német-római császárságnak, és a római birodalom utódjának tartották, tehát sokkal tovább élt a történelem vezető hatalmainak nézőpontjában a római birodalom, mint ahogy mi a mai nap tanuljuk. A 9. században tértek át a kereszténységre a szlávok ebben a térségben, és érdekes egyébként, hogy 850 körül a bolgárok elfoglalták a mai Észak-Macedónia területét. Első Borisz bolgár kán volt az, aki komoly birodalmat hozott létre. Aztán a 13. század idején rengeteg kun települt az országba, ők beolvadtak az itt élő népességbe. Volt egy olyan időszak, amikor Szerbiához tartozott a terület, majd az 1389-es Rigómezei csata nyomán a török birodalom részévé vált, és hát még mindenféle más izgalmas államalakulat is létrejött. Ilyen volt például Karposz, egy vajda fellázadt a törökök ellen, és létrehozott egy kis mini államot, de egyedül a Habsburgok ismerték el Kumanovó királyának, mert kumanovói vajda volt, ugye, Karposz. Aztán a 19. században már Macedóniában sokan azt mondták, hogy hát ők bolgárok, voltak, akik azt mondták, hogy ők szlávok, és hát igazából még nem nagyon tudták önmagukat sem definiálni az itt élők. Minden esetre 1912-ben Szerbia, Bulgária és Montenegró összefogott, és az első balkáni háború idején kiűzték innen a törököket. De nem tudtak megállapodni a megszerzett területek felosztásáról, úgyhogy emiatt tört ki ugye a második balkáni háború 1913-ban, amikor a törököktől elfoglalt vagy visszafoglalt területeken összevesztek a szerbek, a bolgárok és Montenegró. Bulgária megtámadta a szerbeket, de ekkor hadba lépett ellene Románia és az Oszmán Birodalom is, Macedónia nagy része pedig Szerbiához került. Aztán az lett a vége, hogy 1918-tól szerb-horvát-szlovén királyság jött létre, és 1929-től ezt jugoszláv királyságra nevezték, és ide került ez a terület. Szerbia pedig a macedóniai szlávokat hegyvidéki szerbeknek hívta és tartotta, és betiltották a bolgár nyelvet, de hát sokáig nem mehetett ez így tovább, mert a szerb uralomnak sokan fellázadtak, úgyhogy 1934-ben magukat bolgárnak nevező terroristák, macedóniai terroristák megölték első Sándor jugoszláv királyt. Végül 1941-ben az olasz ellenőrzés alatt álló Albániához csatolták ezt a részt, és Pindoszi fejedelemségnek is a része lett, keleti fele meg Bulgáriához került. 1944-ben kikiáltották a Macedón Népköztársaságot, miután a partizánok kiverték innen a németeket jó pár szövetséges segítséggel, és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársasághoz tartozott utána a terület. Egyébként ilyen, hogy Macedón Népköztársaság, ez egy akkori találmány, mert hogy ilyen belső önrendelkezéssel nem bírt a terület, hanem azt a részt, amit meghódítottak, azt így kezdték el nevezni, és ilyen néven csatlakoztak a Jugoszláviához. Aztán 1963-ban, amikor jugoszláv szövetségi alkotmányt alkottak, akkor a Macedón Szocialista Köztársaság elnevezést felvette Macedónia, és az volt a hivatalos álláspont ekkoriban, hogy hát nem szerbek, nem bolgárok, hanem macedónok. Úgyhogy ezt így 63-ban még meg lehetett mondani, hogy ez így van, és akinek nem tetszik, az nagyjából hova mehet utána. Úgyhogy úgy lett Macedónia lakossága Macedón, hogy megmondták, hogy ők nem szerbek, nem bolgárok, hanem macedónok, és ennek az volt a fő oka, hogy hát hogyha macedónok, akkor van egy önrendelkezési joguk, van egy önálló területük, akkor nem kell se Szerbiához, se Bulgáriához csatolni, akkor nincs rajta vita, legyen így és kész. Hát a valóság az az, hogy a macedón nyelv az igazából bolgár nyelvvel volt, csak nem azonos, akkor ott volt mellette a szerb nyelv, vagy szerb-horvát nyelv, úgyhogy tehát attól, hogy kimondták, hogy mától kezdve te macedón vagy, hát attól még azért nem biztos, hogy te macedón lettél úgy magadban is, úgyhogy ezzel együtt a macedón nyelvet kikiáltották létező dolognak, de hát a bolgárra alig van eltérése. 1991-ben aztán kikiáltotta Macedónia a függetlenségét, és elszakadtak Jugoszláviától, most már nem jugoszláv tagállam lettek, hanem önálló. És 1991 óta létezik ez a klasszikus entitás, hogy Macedónia, mert mondom, nem az történt, hogy az ókor óta, Nagy Sándor óta megmaradt ez a terület Macedóniának, és akkor na, végre most visszanyerték is a kiró után a függetlenségüket, hanem volt a nagy Macedón vagy Makedón birodalom, aztán az az idők során eltűnt, majd Bulgária, Szerbia, bolgár-szerb szláv közösségek vetélkedtek ezért a területért, meg egy kis időszakban görögök, némi kis római is volt benne, és aztán a 63-as jugoszláv alkotmány geopolitikai okokból azt mondta, hogy ez Macedónia, és hát akkor így is lett, és most megszületett Macedónia 1991-ben végül. Bár hozzáteszem, nagyon sok macedóniai végül is kettős állampolgár, mert volt, aki azt mondta, hogy nagyon jó, hogy macedón vagyok, csak egy kicsit szerb, meg azt mondták sokan, hogy macedón vagyok, de egy kicsit bolgár is. Úgyhogy kettős állampolgárság is errefelé azért divatba jött. Hát Görögország meg, amikor létrejött az önálló Macedónia, azonnal tiltakozni kezdett ugye 91 után rögtön, hogy hát egy új állam született, és egy görög tartomány nevét vette fel, hát milyen dolog ez. És hát egy kulturálisan, ugye, meg minden más téren is egy szláv névcsoport felvette a makedón nevet, vagy macedón nevet, hát már pedig a macedónok vagy makedónok görögök, és azok ott élnek Görögországban, és hát akik ott a macedón néven, illetve Macedóniában élnek, azok nem macedónok vagy makedónok, hanem szlávok, és hát ne vegyék már fel akkor a görögök nevét. Tehát ez volt nagyjából az ideológiai alapja annak, hogy Görögország tiltakozott, és hát aztán kezdett szépen az is divatba jönni, hogy hát nyilván ilyenkor az identitást is lehet egy kicsit alakítani, hogy mi a valóság, azt pedig csak az Úristen tudja megmondani. Minden esetre ugye most a hivatalos ideológia az az, hogy vannak itt bolgárok, albánok is, de makedónok is. Görögök szerint ugye ők az igazi makedónok leszármazottjai, az Észak-Görögországi tartomány görög lakói. Most a macedón ideológia szerint meg hát a Makedóniában élnek a makedónok leszármazottjai, Észak-Macedóniában, és élnek ugyan szláv csoportok, de az csak nyelvváltozások azok történtek a térségben. Az Úristen tudja, hogy mi az igazság, minden esetre kibékültek végül ezzel az Észak-Macedónia ötlettel, és nagyjából ez sikerrel járt, mert igaz, hogy a szerződő feleknél az ellenzék tiltakozott, de alapvetően egy komoly és bonyolult vitára sikerült végül is megoldást találni. Észak-Macedónia egyébként mostanában azért került be a hírekbe, mert hogy mi is adtunk nekik egy kis kölcsönt. Hát az kétségtelen, hogy a gazdaságát azért még van hova fejleszteni. A hivatalos pénz nem a makedón dinár, és Jugoszlávia a legszegényebb vidéke volt. Magas a munkanélküliség, és a többség a mezőgazdaságból él. De szőlőt, dohányt, zöldséget, gyümölcsöt annyit termesztenek, hogy ebből azért kivitelre is bőven jut. Skopje környékén azért nagyon sok római emléket is találunk, bizánci emlékeket is, de a török építészetnek köszönhetően gyönyörű fürdők, meg dzsámik is vannak. Skopje városában azért az épített törökségből bőven találunk dolgokat. És hát nagyon finom ételeket ehetünk, remek tejtermékek vannak, a babos ételük például rendkívül jó, a masztika pedig a nemzeti ital. Ez görögül rágást vagy fogcsikorgatást jelent, eredetileg egy pisztáciafa gyantájával ízesített alkoholos ital. Egy fát, amikor megvágnak, akkor gyanta jön ki belőle, és elsőre kellemetlen lehet, de ilyen enyhén füstös ízvilágú a gyanta, és akkor ebből csinálnak pálinkát. Ez is érdekes. Nagyjából 2 millióan laknak Észak-Macedóniában. 25.713 négyzetkilométer a területe. Skopjében, a fővárosban van egy nagyon jó kis bazár, régi oszmánkori bazár nagy hangulata van. Ohridban pedig egy gyönyörű tavat találunk, az Ohridi tavat, és Sámuel cár középkori várát is érdemes megnézni. Van kolostor, állatkert is Bitola környékén, és még síi központjuk is van, meg egy itteni kolostor. De van egy olyan túra lehetőség, amikor végigjárhatjuk Észak-Macedónia kolostorait, ez is meglehetősen érdekes túra. A turistáknak akvaparkot is építettek Struga környékén, egy tó mellett. Kiválóan alkalmas a hegyi túrázásra Észak-Macedónia jó pár vidéke, és még vízeséseket is megnézhetünk. Ezek főleg a hóolvadás utáni időszakban, márciusban, áprilisban érdekesek. Skopje a legnagyobb város, de Bitola, Kumanovo, Prilep, Tetovo, Velesz is még a nagyobb városok közé tartoznak. Hát persze a nagyobb város az ilyen 70-80 ezrest jelent. Skopjeban laknak egyedül annyian, hogy ugye majdnem millió, de hát nem éri azért el. Olyan három debrecennyi települést képzeljenek el. Minden esetre, hogyha már sok mindent láttunk Európában, és arra vágyunk, hogy egy kicsit más legyen az utazásunk hangulata, mint amit megszoktunk, akkor Észak-Macedónia azért egy itteni kolostortúra, egy szkopjai látogatás érdekes lehet, de azoknak ajánlom, akik tényleg már látták a klasszikusokat, a nagy csodákat, és azt mondják, hogy én mindent beszeretnék fogadni, mert abból is tanulunk. Amikor arról beszélünk, hogy hova utaznak általában a magyarok, akkor mindig vannak sláger úti célok, olyanok, ahová nagyon sokan megyünk, vagy olyan helyek, ahol hirtelen megnő az odalátogató magyar vendégek száma. Nos, tavaly Albánia is ilyen volt, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk 5-6 évvel korábban mennyi magyar turista látogatott el ide, ahhoz képest nagyon gyorsan növekedett a magyar vendégek száma. De egyébként nem csak Albániára igaz ez a hullámzás. Volt olyan időszak, amikor Tunéziába utazott szinte mindenki, a 90-es évek elején még a Skyway időszakban ellettük szinte a tunéziai tengerparti szakaszokat. Aztán volt, amikor Jordánia számított nagy slágernek, és naponta közlekedtek a charter repülőgépek a jordániai Akaba és Budapest között. Aztán volt, amikor a görög szigetek először Korfu, aztán Kréta, aztán Zakynthos lett nagyon-nagyon népszerű, és Rodosz is egy időben még úgy valahol Kréta és Korfu után kapott helyet, és népszerűvé vált a magyar turisták körében. Aztán megint csak egy másik időszakban Máltára látogatott el nagyon-nagyon sok magyar vendég, aztán utána jöttek a barcelonai városlátogatások, ahogy a fapados járatok megjelentek, hát most ugye fapadossal nagyon sok helyre megyünk, hát most már Dubajban sok-sok magyar turista megfordult. Most már Szaúd-Arábiát is felfedezték a magyar turisták, a magyar vendégek. És a nagy egzotikus úti célok, aminek hamarosan kezdődik a szezonja, majd december, január, február, közül pedig a Maldív-szigeteken döntöttek csúcsot a magyar turisták, mert hogy az 1500-2000 turista először 3500-ra, 4000-re, majd most már 5000-re ment fel, és most már ennyi magyar turista volt egy esztendőben a Maldív-szigeteknél. Azt hiszem, hogy az érdekes minden esetre, hogy mindig vannak sláger úti célok. Tájföld olyan nagy szerelem volt, hogy különjáratú repülőgépeket indított még a Tantúra Harci Tibor vezetésével, és tényleg egymást követték a malév csárterek. Aztán utána Tájföld továbbra is nagy szerelem volt. Szoktuk azt mondani, hogy vannak első generációs, második, meg harmadik generációs tájföldi magyarok. Hát ugye én még az első generációsok közé tartoztam, sokat dolgoztam is, voltam is kint ott rengetegszer, és hát vannak, akik utána nem a 90-es évek közepén, hanem mondjuk a 2000-es évek elején jöttek, és a harmadik generációsok pedig azok, akik valamikor 2012-14 körül jöttek ki, tehát mintegy 10 évvel ezelőtt, és költöztek ide. Hát a koronavírus járvány azért sokakat megfogott, sokan hazajöttek, és egy picit csökkent ez a fajta lendület, meg hát rengeteg-rengeteg más országbeli turista is ellepte szinte a tájföldi tengerpartokat. Tehát a kínai turisták nagyon sokan vannak már, az orosz vendégek rengetegen, és emiatt azért változott néhány területnek a népszerűsége a magyar vendégek körében, de az biztos, hogy még mindig a slágerek közé tartozik. De ezt csak azért említettem, hogy mindig vannak ilyen úti célok, és Montenegró is oda tartozott, ahol nagyon komolyan növekedett például tavaly a magyar látogatók száma, és ahhoz képest, hogy mondjuk 5-6 vagy akár 10 évvel korábban mennyien voltak, valóban nőtt a vendégek száma. De Albánia azért is érdekes, mert hát amikor azt mondtuk, hogy na hát akkor menjünk el nyaralni, hát Albánia, és akkor ezt így elmondtuk valakinek, hogy jaj, hát akkor miért nem mész inkább mondjuk valami rendes helyre, de hát Albánia sok csodát rejt. Tehát Albánia igen rendes hely, sőt sokszor pozitív meglepetést okoz jó pár turistának, mert hogy valóban a tengerparti szakaszok között vannak még teljes mértékig érintetlen szakaszok, és olyanok is, ahol úgy érezzük, hogy hát most kicsit mást kapunk, mint amit általában megszoktunk, amikor lemegyünk a déli tengeri területekre. Mellette pedig az is igaz, hogy nagyon-nagyon gyorsan bővül az albán turizmus, egyre másra építik a szálláshelyeket, növekszik a turistáknak a száma, és ezt azért az infrastruktúra nem mindenhol követi. Azért ez mindenképpen fontos tudni ezt. Nagyon sok híres strand van. A Himara strand például, a Vlora strand, tényleg a Talabics, a Saranda, ezek ilyen kultikusak, és itt azért az elején még azt mondhattuk, hogy hát nagyon szép, homokos, gyönyörű partszakaszok vannak, és kevés vendég, hú, hát mennyire ére. Jó, hát a mostani szezonban már nem volt kevés vendég. Tehát azért tényleg, ha azt mondani, hogy fehér homok, az egy kicsit túlzás, hiszen tudjuk jól, hogy a fehérnek a legkülönbözőbb árnyalatai vannak, hát fehér homok az a Maldív-szigeteken van, meg Bora-Borán, tehát ahol korallatollokból van maga a homok. Itt fehéres színű, és picit inkább mégis sárgás. Klasszikus fehér homok a földközi tengeri térségben talán csak Szardinián van, ott is egy kisebb szakaszon. De azért gyönyörű türkiz vizet találunk, és valóban olyan mediterrán tengerpartot, ami nagyon szép, és az 1980-as évek végéig nem nagyon fejlesztették ezeket, aminek az az áldásos hatása, hogy megmaradt vadregényesnek. Aztán elkezdtek fejleszteni, 2000-es évek első felében, 2016-ban már csak nem 5 millió turista kereste fel Albániát, és a GDP 11%-át adta ekkor a gazdaságnak. Azóta már 14-re emelkedett ez a szám, és folyamatosan növekszik, mert egyre másra érkeznek ide azok a turisták, akik valami pluszt, valami mást várnak a hagyományoshoz képest. Albániában egyébként nem csak a tengerparti szakaszokon jártam tanulmányutakon, hanem Tirana volt az, ami nekem nagyon érdekes volt. Már eleve Albánia történelme, meg hát az, ami meglepett Tiranában, hát először is az, hogy mennyi Mercedes van. De ilyen régi öreg Mercedesek, ezt imádják, az albánok mindig hozzák haza, hogyha mennek nyugatra dolgozni, és ilyen Mercedes kultusz van. Akkor nagyon meglepett az is, hogy a főutca az nem sétáló utca, hanem ott is azért még járnak autók. Meglepődtem azon is, hogy hát a pénzügyi kultúrában nem véletlen az, hogy Albániában volt talán a legnagyobb piramisjátékok egyike, a teljes lakosság kétharmada beszállt a piramisjátékba, amikor összedőlt, és zavargások törtek ki, mert az albáni pénzügyi kultúra azért ott jártam, akkor még nem volt valami szuper profi, mint mondjuk az amerikai tőzsdefelügyelet, tehát ilyesmiket azért nem hallottam itt, hogy ilyen jó szervezetek létrejöttek, viszont részvényeket árultak autó tetejéről az utcán, tehát hogy nem hittem el, hogy ilyen van. De egyébként is, hogy az autóból árusítok, azért a főutcán 3-4 kocsi is ott állt, és lehetett kapni mindenféle árut belőle, tehát ezért az utcaképhez még ez hozzátartozik. De már volt pláza, és a plázában már lehetett olasz éttermet találni. Eleve azt látom, hogy az albánok jelentős része imádja az olasz ételeket, meg az olasz kultúrát, tehát egy kicsit egy olasz mániás. Ha autó, akkor német autók, hát ez a sláger, hogyha ételek, akkor olasz ételek, és akkor ezt így nagyon szeretik. Egyébként a központi tér, ugye a Skanderbegről elnevezett tér, nagy hősükről nevezték el, és ide jönnek fel az autóbuszok, és volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon hosszú ideig nem volt dolgom, és ott volt egy találkozom, egy órával korábban érkeztem meg, és a Skanderbeg téren leültem egy padra, és akkor vártam, hogy történjen valami. És vártam, de gyakorlatilag annyi történt, hogy jöttek az autóbuszok, és mindenki odament a szoborhoz, és elkezdett fotózkodni. És rájöttem, hogy hát olyan, mint hogy nálunk, amikor vidékről feljövünk, akkor a Hősök terén mindenki csinál egy jó kis szelfit, itt meg ez a Skanderbeg térre értendő. És Még az egyik nagy háznak a falán ott voltak azok a munkás festmények, amelyek bemutatták, hogy hát milyen komoly, amikor a munkások összefognak, és ott építik azt, amit építeni kell. Tehát ezek még azért ott maradt a falakon. Albánia egyébként 2009 óta NATO tag, és az Európai Unió tagjelöltje 2014-től. De hát még mindig azért Európában, az Európai Unió átlagos országaihoz képest, ugye Albánia jó pár területen elmaradott, de az írástudatlanság felszámolásában sokat fejlődtek. 28.748 négyzetkilométer Albánia, és nagyjából 3 millióan laknak itt. Tehát nem túlságosan népes. Tiranában sincs az az érzésünk, hogy megérkeztünk New Yorkba, mert mondom, vannak olyan részek, ahol a Skanderbeg tér környékén sokan vagyunk, de nincsen hatalmas nagy zsúfoltság, úgyhogy ettől aztán tényleg nem kell tartani. Úgy tartják, hogy az ő őseik az illírek, akik a bronzkor végén telepedtek le a Balkán félsziget nyugati vidékein. Az kétségtelen, hogy az illírek alapítottak itt királyságot, de a tengerparti sávban görög kis minivárosállamok is létesültek. Minden esetre, amikor a rómaiak elfoglalták a helyet, akkor már Illyricum volt a provincia neve, mert hogy az illírekről nevezték el az egész területet. Aztán Bizánc is elfoglalta Albánia mai területét, a bolgár fejedelemségnek is egy időben a része volt, a Velencei Köztársaság is, és hát érdekes, hogy sok-sok uralom volt itt, de mindig nagy harcok közepette tudták csak elfoglalni a területet. 1501-ben pedig meghódította az Oszmán Birodalom, de előtte hosszú-hosszú ideig, több mint 25 évig, ugye Kasztrióta, György, Skanderbeg az nagyon komolyan ellenállt a hódításnak. Aztán, amikor elfoglalták az oszmánok, akkor a lakosság jelentős része felvette az iszlám vallást, és konzerválódott itt a feudális viszony, hiszen tudjuk jól, hogy a birtokrendszer, eleve a Timár birtokrendszer ezt jelentette a török hódoltsági területeken, mert eleve a hadsereget is úgy szervezték, hogy ha valaki a hadseregnek a tagja volt, akkor a meghódítandó vagy meghódított területekből kapott földet, ott meghagyták a lakosokat, és akkor amit ők termeltek, abból tartották fenn a katonát. Ha a katona meghalt, akkor a birtoka elveszett, de emiatt állandó hódítási kényszerben is voltak. Így működött az oszmán hadsereg rendszere, és akkor kapott birtokot, ha igazolta, hogy például X ellenséggel végzett, emiatt sokszor a fejeket is gyűjtögették, hogy igen, hát akkor én hat ellenséggel végeztem, akkor már a meghódítandó vagy meghódított területből jár nekem valami kis föld, kapott egy kis földet, és abból pedig el volt a családja otthon az oszmán birodalom belső területén. Albánia végül 1912-ben vált függetlenné, és albán uralkodó, albán király is lett, ekkor Vilmos volt az uralkodó, hát nagyjából 6 hónapig uralkodott, mert utána szétesett az egész. Aztán az első világháború alatt megszállták, de később 1920-tól már megint függetlenné vált. 1928-tól ismét királyság lett Albánia, mert hogy első Zogu néven egy korábbi elnök 3 évet követően királlyá koronáztatta magát. Egyébként magyar vonatkozása is van a dolognak, mert hogy az 1928-ban királlyá koronázott korábbi albán elnöknek a felesége egy nagyon szép magyar grófnő volt. Végül 1939-ben Mussolini csapatai lerohanták Albániát, úgyhogy nagyjából eddig tartott a király hatalma, majd 43-ban a németek szállták meg Albániát. Végül Enver Hoxha kommunista partizánjai felszabadították az országot már a 44-es évek végére is, és hát egy nagyon durva, kemény diktatúra jött létre, és hát Enver Hoxha tényleg olyan kemény rendszert vezetett be, hogy Albánia még a keleti blokktól is eléggé elszigetelődött, nem csak a nyugati területektől. Aztán 1985 után kezdődött a folyamatos nyitás időszaka, és 1991-ben a köztársaságot is kikiáltották, és megtartották az első szabad választásokat. Ma már látjuk, hogy az Európai Unió is hát, tagjelölte nyilvánította, bár hát tudjuk jól, hogy jó pár olyan tagjelölt van már az Európai Unió látókörében, hogy sokan szeretnének addig élni, amíg azek csak tagjelöltek, és akkor az bőven elég lesz. De azzal együtt a NATO-hoz sikerült csatlakozni 2009-ben, és ez viszonylagos biztonságot adott legalábbis katonai szempontból Albániának. Meséltem arról, hogy milyen nagy piramis játék volt itt. Ez 1997-ben történt, amikor azt követően komoly zavargások törtek ki, és külföldi békefenntartók, vagy ilyen rendsegítők segítségével lehetett egyáltalán csak fenntartani a viszonylagos nyugalmat. Nagyon sokan meg is haltak ebben az időszakban. Albániában is olyan a rendszer, hogy a kormányfeje a miniszterelnök, az államfő pedig a köztársasági elnök, és az országgyűlést itt nemzetgyűlésnek, kuvend így hívják, és Tiranában találjuk a székházát. Hát nem olyan szép, mint a mi parlamentünk, az itteni nemzetgyűlés épülete, az hát igazából egy kellemes épület, egy kis fával, két kisebb fával az elejénél, és hát igazából egy fotót mindenképpen megér, bár amikor én le akartam fotózni, akkor jött egy biztonsági őr, és mondta, hogy hát itt ezt nem lehet fotózni, ezt nem nagyon értettem, mert hát általában a parlamenteket a világon mindenhol lehet fotózni, de hát lehet, hogy ez is már egy kicsit mérséklődött az elmúlt időszakban, amióta megjelentek a turisták. A nemzetgyűlésnek van külön egy hivatala, ami olyasmi, mint nálunk, ugye a Fehérháznak becézett kis országgyűlési irodaközpont, de itt ez ultramodern, viszonylag modern épület Tiranában. Amikor ott jártam, akkor is éppen épült egy négycsillagos szálloda, bár a központi utca, vagy központi út meglehetősen széles, többsávos út, és a közepén is van egy szálloda, meg a két végén is van egy szálloda, és az egyiknél, a Sheratonnál pedig ott van egy stadion, ahol egész izgalmas meccsek vannak. Ezt onnan tudom, hogy engem a Sheratonba hívtak meg, és annak van egy ilyen kis VIP része, és mindig oda mentem kávézni, mert onnan lehetett látni a meccset. És tényleg gyönyörűen rá lehetett látni a stadionban a pályára, és 12 csapatos volt akkoriban az albán bajnokság, de most is szerintem nagyjából ennyi lehet az első osztályban. Megkérdezték tőlem, hogy miért jöttem ide, mit dolgozom, amikor elmentem egy masszázsra a szállodában, és akkor mondtam, hogy de miből gondolja, hogy én itt dolgozom, mert tényleg így volt egyébként, hogy filmet készítettem meg, újságíróként voltam itt, és hát mondták, hogy nem nagyon szállít meg turista. Na, ez már változott egyébként azóta, és most már van azért turizmus, bár hozzáteszem, nem Tirana a tipikus turista célpont. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy Tiranába elmegyek, mert szeretném megnézni, és itt eltöltök egy hetet, hát azt gondolom, hogy azért a harmadik, negyedik napon már biztos, hogy vágyik arra, hogy lemenjen a tengerpartra, és jól is teszi, mert nagyjából egy nap az, amíg megnézzük a Skanderbeg teret, a törvényhozás épületét, a főutcában sétálgatunk az autók mellett persze, meg az üzletekbe bemegyünk, esetleg a plázát meglátogatjuk, egy-két szobor érdekesség, aztán nagyjából meg is volt minden, tehát azért Tiranában nem szabad sok csodára számítani. Ahhoz képest, hogy egyébként nem nagy város, hatalmas dugóban voltam már itt. Van egy időszak, amikor ugyanúgy, mint nálunk reggel rengetegen autóba szállnak, és hát errefelé azért, aki teheti autóval jön, még akkor is, hogyha az 30 éves, nem baj, és elindul a munkahelyére, vagy ahova éppen szeretne menni. Nem csak Albániában él nagyon sok albán, hanem Németországban is, a szomszédos Koszovóban pedig mintegy 1.800.000 fő. Az Észak-Macedon területeken 700.000, de Görögországban is 100.000 fölötti bőven a számuk. És hát Olaszországban is nagyon sok albán lakik, mert hogy amikor a törökök idejöttek, akkor elmenekültek, és a mai napig az olaszországi albánok őrzik azért a nyelvüket meg a kultúrájukat. Albániában albán a hivatalos nyelv, van, ahol a görögöt is beszélik, és azt tapasztaltam, hogy olaszul még sokan tudnak, meg hát németül is sokan tudnak, főleg azok, akiknek valamelyik rokona Németországban él, vagy Németországban dolgozik. Az albánon belül vannak gegek, meg toszkok. A gegek általában katolikusok, a toszkok ortodoxok, de hát még mindig azért ugye Enver Hoxha tevékenysége nyomán nagyon sok az ateista is, és Albániára nem lehet azt mondani, hogy most a muszlimok lakják mondjuk 90%-ban, de jelentős részben muszlimok egyébként az albánok, és mondjuk katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, és hát olyanok is vannak bőven, akik egyetlen vallási közösséghez sem tartoznak. Ha Tiranába ellátogatunk, akkor megmutatják nekünk a közeli kastélyt. Hát nem az Esterházy kastélyra számítsanak mondjuk Fertődön, hanem egy viszonylagos magaslaton fekvő olyan erődítményre, ami megér néhány fotót. De amikor ott jártam, még tényleg gyerekcipőben volt az albán turizmus, és éppen építették az odavezető utat, mert egyébként az is nagyon rossz minőségű volt. És amikor a kastélyhoz odaértünk, egyetlen egy nyitvatartó bolt volt ott, és mondjuk lehetett innivalót kapni. Nagyjából ennyit tudott. A bácsi, amikor megérkeztem, akkor is csodálkozva nézett rám, hogy na hát élő turista. Ez változott az utóbbi időben, általában Európában azt látjuk, hogy turisztikai fellendülés van, és már Tiranában is vannak bizony turisták, bár a többség nem Tiranába látogat, és ezt jól teszi, hanem a tengerparti szakaszokat keresi fel. De ha már Tiranába ellátogattunk, és megnéztük itt a mellette lévő kis kastélyt is, ami mondjuk inkább erőd, mint kastély, akkor biztos, hogy találkozni fogunk juhokkal, kecskékkel, láthatunk majd szamarakat is, mert hogy ezeket ott tartják, már rögtön, ha a fővárost elhagyjuk, akkor látjuk a különböző kis családi gazdaságokba, magángazdaságokba. A mezőgazdaságból él a lakosság jelentős része, zöldségeket is termesztenek, fügét, citrusféléket, és hát ezt láthatjuk, hogy ma családok csinálják, és kecskével szinte mindenhol fogunk találkozni majd. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt exportálnak, de egyébként gyártanak szövetanyagokat is, bár hozzáteszem, hogyha Kínát nézzük, akkor manapság már hát ruházatot meg műanyagot szinte csak innen viszünk, műanyagot meg pláne. De Olaszországgal, Görögországgal, Észak-Macedóniával, németekkel azért sokat szoktak kereskedni. Viszont mivel a mezőgazdaság mellett azért az ipar sem olyan, hogy holnap után már versenybe kerülnek majd a top 3 címért, ezért hát az idegenforgalom nekik nagyon fontos. Úgyhogy megindult az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése, de nem olyan gyorsan, mint ahogy jöttek a turisták. És azért ez néha nehézséget jelent, de vannak már jó szállodák, szálláshelyek, turisták, tengerpartok és remek strandok, úgyhogy számolhatunk azzal, hogy azért alapvetően jól fogjuk magunkat érezni. Utána kell nézni, hogy pontosan melyik részre, hova megyünk, és akkor szerintem annyira nem tudunk majd hibázni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!